Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Január 27-e 2005. november 1-e óta a holokauszt nemzetközi emléknapja. Az emléknap az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója. Köszönti Önöket Varga Tünde
és Benke Dániel.
A holokauszt emléknap kapcsán egy nagyon izgalmas kiállítás nyílt itt a Nagykanizsai Városi Könyvtárban. A Yad Vashem Intézet a holokauszt áldozatainak és hőseinek izraeli emlékhatósága, amely azokat a nem zsidó embereket tünteti ki, köztük magyarokat is, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. Ők a világ igazai. A tárlat 13 életmentő történetet mutat be, köztük egy magyarét is. A kiállítás egyrészt Daninak, másrészt Budáni Józsa Szilviának, az Rínyi Iskola történelem tanárának köszönhető. Hogyan került ide ez a kiállítás Nagykanizsára?
A tavalyi évben voltam a Holokauszt Emlékközpontban egy pedagógus továbbképzésen, a holokauszt témakörében Füstbe szállt életek, ez volt a továbbképzésnek a címe. Ott hallottam erről a lehetőségről, hogy a jeruzsálemi Yad Vashem hoz Magyarországra világigazai címmel egy kiállítást, és ezt iskolák, könyvtárak és egyéb intézmények ingyen kikölcsönözhetik. A Danit már nagyon régóta ismerem, és szeretek vele együtt dolgozni, és felajánlottam neki ezt a lehetőséget, és úgy döntöttünk, hogy ez egy közös munka eredménye lesz az iskolánk, illetve a könyvtárral közösen lehozzuk ezt a kiállítást ide Nagykanizsára.
Pár nap eltelt, mióta kim van a kiállítás. Tartozik ehhez egy rendhagyó, mondhatom, egy rendhagyó történelem óra is. Mi a tapasztalat?
Nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak. A kiállítás megnyitón sokan voltak, nem csak felnőttek, hanem gyerekek is. Ők hasznosnak és jónak ítélték meg a kiállítás megnyitón elhangzottakat, azt mondták, hogy sokat tanultak belőle, illetve hogy megnézték a kiállítást, rengeteg kérdésük volt utána az iskolába. Én már elhoztam 4 osztályt a Dani előadására, ők is ezt nagyon élvezték, utána kérdéseket tettek fel, sokat tanultak belőle.
A holokauszt témájáról beszélni sohasem egyszerű, ezt a gyerekeknek is elmondtam az előadás folyamán, hogy történelmi témákról úgy beszélünk, hogy tárgyilagosan, tehát hogy a személyes érzéseid nem igazán kerülhetnek napvilágra, na hát ez egy olyan téma, amiben ez talán az egyik legnehezebb megoldani, hogy a személyes érzéseid ne törjenek föl. Egy általános bemutatása ennek a vészkorszaknak ez az előadás. Elkezdjük igazából onnéttól, hogy mi történik Németországban a 30-as években, Adolf Hitler hogyan kerül hatalomra, és hogy ez az egész őrület hogyan születik meg a fejében, és a társadalom hogyan reagál rá, és mi lesz a zsidóságnak a sorsa. Mindig ugye az ember fél, amikor 7., 8. vagy 9.-10-ben, tehát már középiskolásoknak tart hasonló előadást, hiszen már ezeknek a generációknak egy kicsit távolinak tűnnek ezek az események, nem érzik a sajátjuknak őket, hiszen nincs is kötődése a zsidókhoz, vagy a zsidó kultúrához. Úgyhogy ilyenkor mindig nagy a félelem, hogy hogyan fognak reagálni. Hát ugye ez azért nem arról szól, hogy ezt most végig röhögjük, vagy végig szórakozzuk, itt azért nagyon komoly és fajsúlyos dolgok hangzanak el, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már azért 5-6-7 osztályon túl vagyunk. Ez a ledöbbentés, ez sikeres volt. Mindenki úgy ment ki a terembe, hogy szerintem elgondolkozott azon, amit látott és hallott.
Mikor és hol tanulnak a gyerekek a holokausztról először?
Alaptanterv a 7. osztályba teszi be a II. Világháború történetét és azon belül a holokauszt témakörét. A holokauszt témakörén belül most már az új könyv kitér az embermentésre is és az embermentők történetébe, hiszen 4 magyar embermentőről lehet tanulni és lehet olvasni a tankönyvekbe. Én viszont 8. osztályba szoktam tanítani a gyerekeknek, mert arra érek el a II. Világháború történetéhez. Először meg szoktam tanítani a politika történeti hátteret, tehát tulajdonképpen, hogy mit is jelent ez a II. Világháború, milyen események voltak, milyen frontok voltak, országok, milyen háttér, és utána beszélünk a holokausztról. Egy 4-5 óra, ami a holokauszt témakörére épül, és én úgy tudom, hogy középiskolában pedig a 12. évfolyam.
Megérnek a 7., 8. sok már erre fejben?
Fejben lehet, hogy még nem, viszont érzelmileg úgy érzem, hogy megérinthetők. Amikor a Dani megkérdezte a gyerekeket, és azt hiszem 8-asok voltak, hogy legyen-e még ilyen óra, hogy szívesen jönnének el, és azt mondták, hogy igen, sőt a 7-esek is, hogy tegnap csináltuk nekik ezt a kicsit másfajta nem előadást, hanem itt dolgoztak a kiállítás anyagába különböző feladatokkal, és itt nagyon pozitív dolog volt az, hogy a saját gondolataikat, a saját érzéseiket mondhatták el, hogy egy-egy embermentő történetet dolgoztak fel, vagy ami az előadás, az első panelen látható kép, ami az előadásnak és az egész kiállításnak a mottója, nem tudták, hogy mi a képnek a címe, nekik kellett címet adni a képnek, és nagyon jó gondolataik és ötleteik voltak. Tehát lehet, hogy még 7-ben, 8-ban nem érett ennek a feldolgozására, de lelkileg megérinthetőek.
Mennyire nehéz a mai gyerekeket ilyen szempontból közel vinni? Mondják ezt, hogy digitális benszülöttek, fogalmazhatunk így. Tehát, hogy nekik mennyire fontos, elég az, hogy itt vannak képek szöveggel?
Az én személyes véleményem önmagában ez kevés. Nyilván mi is azért gondoltuk azt, hogy ehhez kell még egy foglalkozás, egy előadás, ami nem csak az, hogy egy irányú, tehát az, hogy bevonni őket, és ők is mondják el, hogy mit gondolnak, filmjelentek támasztjuk alá, ezek mind fontosak. Ez ma már nem lehet másképpen egy gyereknek elmagyarázni valamit, hogy például azt mondjuk neki, fiam, ez nagyon fontos téma, olvasd el a 25-től a 32. oldalig, ez a mai világban szerintem már elképzelhetetlen. Másik, amit fontosnak tartok, hogy legyenek sztorik, történetek, amiket hozzá lehet csatolni, amivel közelebb lehet hozni őket. Nem véletlenül tartottuk itt is fontosnak, hogy a nagykanizsai eseményekről beszéljünk, hogy ez nem úgy volt, hogy itt a világban megtörtént, és akkor itt van ez a kis védett sziget is, itt soha semmi nem történt. Tehát Nagykanizsán nagyon súlyos dolgok történtek ebben az időszakban, sőt azt is elmondjuk nekik, hogy mi is büszkék lehetünk legalább egy emberre, akit ki tudunk emelni, hiszen embermentő tevékenységet folytatott ebben az időszakban, itt nálunk Nagykanizsán. És úgy vettem észre, hogy ezek a történetek megérintik őket, vagy itt van a Varga Hoffmann családnak a története. Tehát amikor azt meghallották, hogy ja, ha innét a Batthyány utcából elvittek egy egész családot, és csak egy lány élte túl, és az egész család ott maradt, és amikor elmeséltem azt, hogy amikor mesélte Judit nekünk, hogy ja, hát az a vaskapu az még ugyanaz, amikor 44-be kiléptem rajta, és mai napig ott van. Na hát ezek voltak azok a történetek, amik lemaradtak, és tegnap például az egyik fiú úgy ment hozzá, hogy pontosan hol van ez a Batthyány utcában, mert ott lakok, akkor én ezt szeretném megnézni. Ez szerintem a fontos.
Ki ez a nagykanizsai életmentő, akire utaltál?
Akire utaltam, ő Hegyi Lajos, Kaufmann Lajos néven született. Az előadás közben is mindig úgy hivatkozok rá, hogy a legnehezebb időszakokban mutatkozik meg, hogy milyen is az ember jelleme. Hát szegény Hegyi Lajosnak meg kellett mutatnia, hiszen Krátki polgármestert a rendszer félreteszi, és hát az alpolgármestert Hegyi Lajosnak kell helytállnia ebben az ügyben. Hát egyből megkapja azt, hogy gettóba kell küldeni a zsidókat. Ő már az elejétől fogva próbálja húzni az időt. Nem jó a gettó kijelölés, több hely kellene. Nyilván a rendőrtiszt látja, hogy húzni próbálja az időt, ezért például Hegyinek tilos belépnie a gettó területére, tehát ő soha nem teheti be a lábát. De hát azért megvannak a kapcsolata, és tudja tartani a bentiekkel a kommunikációt, megszervezi azt, hogy élelmet, egészségügyi eszközöket juttassanak be a gettóba, mert a város lakosságának van nem is kicsi része, aki próbál segíteni a bezárt zsidóknak, amit az őrök egy ideig tűnek, és utána elkezdik fényképezni a lakosságot, utána már nem merik megtenni. Hegyi Lajos ekkor is a helyzet ura maradt, hiszen fogja, összegyűjteti a csomagokat, az élleple alatt a polgármesteri hivatalból becsempészik az embereknek. De a legnagyobb tette mégsem ez, hanem az, hogy megmentett egy másfél éves zsidó kisfiút, hiszen amikor kijön a híre annak, hogy a kanizsai zsidókat összegyűjtik és deportálják, egy zsidóházas pár megpróbál öngyilkosságot elkövetni, nem sikerül nekik, olyan állapotba hozzák őket, hogy deportálni lehessen őket Auschwitzba. Viszont Hegyi talán élete döntése előtt áll, ott van ugye a lakásban egy zsidó kisfiú, az lenne a feladat, hogy fogja és a gettóba beviszi a gyermeket, ezt kéne tennie. Ő másképpen dönt, kiderítik, hogy Budapesten vannak rokonai a kisfiúnak, szereznek neki papírokat, és kicsempészik a városba, és Budapestre küldeti a gyermeket. És ezzel...
Túléli a kisfiú?
A kisfiú túléli, és az édesanyja a háború után köszönő levelet fog írni Hegyi Lajosnak, és a holokauszt dokumentációs emlékközpontba, a neve föl is kerül a falra, mint embermentő. A levél azért is lesz fontos, mert népbírósági perbe is fogják fogni Hegyi Lajos, hogy milyen szerepe volt ugye a háborúban, mint tisztviselőnek, és hát ugye az fog kiderülni, nem hogy segítette a fennálló rendszert, hanem inkább akadályozta is a zsidó emberek mentésében próbált részt venni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy...
Mi lett Hegyi Lajos sorsa?
Hegyi Lajos utána maradt ez az állami hivatalnoki szerepkörben, és igazából szépen csendesen érte le utána az életét, tehát ő soha nem kérkedett ezzel a tettével, vagy hogy hogyan viselkedett ő a második világháború folyamán, tehát egy csendes életet élt utána, és igazából az utókornak kellett rájönnie, hogy azért ő mekkora tettet is hajtott végre.
Kérdezted ezt a digitális világot, hogy a gyerekek ugye interaktívan szeretnének mindent látni. Én minden évben szoktam a történelem szakköröseimet Pestre vinni a Holokauszt Emlék Múzeumba. Ez tavaly is így volt. Tehát azok a gyerekek, és főleg nyolcadikasok, akiket a téma érdekel, tényleg nem úgy, ahogy a Dani is mondja, hogy olvassátok el a tankönyv ezt és ezt az oldalát, vagy nézzétek meg a képet, vagy itt a kiállításban ezt olvassuk el, hogy egy kicsit az élménypedagógia oldaláról közelítsünk, hogy tavaly is, amikor felmentünk Pestre, akkor ugye a parlament előtt megnéztük a cipők a Dunaparton, ott meséltem nekik, és utána mentünk az emlékközpontba, ott ez az interaktív kiállítás, ez nagyon megérintette őket, hogy egy sötét pinceszerűségben megyünk le, a fények, Adolf Hitler ki van vetítve egy hatalmas filmjelenettel, akkor oda mehetnek gépekhez, beütögethetik, hogy milyen korszakot, mit szeretnének megnézni, külön termek vannak. Olyan élményt adott nekik, hogy igaz, hogy utána egy 5 percig csendben ültek, de utána kérdeztek. És ez nekem valahol jól eső dolog, hogy többet tudok nekik adni, nem csak a tankönyv szövegét, vagy nem csak a tankönyv képeit, hanem egy picit többféle oldalról kapnak ingereket, vagy megerősítést azzal a témával kapcsolatban.
Kávézóban a kiállításnál beszélgetünk, és amikor leültünk, akkor egy férfi olvasta a feliratokat. Ez mennyire jellemző? Jön egyáltalán visszaigazolás a könyvtár felé?
Nagyon nehéz. Ezt én is úgy néztem ezt a jelentet, hogy de jó ezt látni, hogy felfedezte valaki magának, tehát nincs igazi visszajelzés. Nem látjuk azt, hogy az emberekbe mit okoz, mennyit olvas el, mennyire érintette meg ez a téma. Ha a felnőtt társadalmat nézzük, az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ők is már mennyire megszólíthatóak.
A könyvtárban látható Jad Vasem intézet a Világ igazai című kiállítása kapcsán beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.